Bon, dir la spex vocale, faccio con tutto.
Voglio.
Io questo. Kedves gyülekezet, ezt így együttesen és szeretettel köszöntelek benneteket. Olyan jó, mint hogyha hazajönnék itt a Dunántúli barangolások után, annyi felé járok, és ti vagytok nekem az itthon, így szombaton. Egy kicsit szokatlan az ülésrend különben, tehát sok minden változott, azt figyeltem. Igen. Valaki ültetett, amíg nem voltam itt, igen. Azért is szeretek... Hogy mondod, Marián? Hát persze, nem arra mondtam, csak hogy volt egy ilyen kialakulás, és feltűnt, csak hogy lássátok, feltűnt. Igen. Azért is szeretek hozzátok jönni a személyes okokon túl, mert mikor máshová megyek, általában szolgálati jogból adott, hogy miről beszéljek, és ez nagyjából hasonlít, azt kell, hogy mondjam. Nekem egy kicsit ez még újszerű, és próbálok ebbe utat találni. Viszont hozzátok úgy jöhetek, hogy arról beszélhetek, amire indítva érzem magam. És most egy igehelyet fogok felolvasni alapigeként, és már előre bocsájtom, hogy erre a késztetést egy héttel ezelőtti beszélgetésem adta, a többit majd után mondom el. Bocsánat, mert kezdeném, zavarba jöttem, a gyerek történettel is készültem, akkor még azzal legyetek türelemmel. A gyerekek nagyon jó pozícióban vannak ahhoz, hogy lássanak, úgyhogy így pont jó lesz. Egy olyan történetet mondok el, ami megtörtént velem, azért, hogy a tanúságát a végén megerősíthessem majd egy ige által, jó? Tehát ezt előre bocsájtom. Én nagyon szerettem kirándulni. Nem tudom, hogy közületek ki szeret kirándulni, ifjak. Nagyon helyes. De én komolyan csináltam. Tehát köszönöm, látom, jó. Én a gimnáziumba jártam, tehát kicsit idősebb voltam, mint ti, és akkor szervezett körülmények között volt, hogy egy hétre elmentünk a Börzsönybe. Kék túrázni, ezt úgy hívják. Van Magyarországon egy ilyen túraútvonal. Annak egy szakaszát tettük meg. Volt egy tanárunk, aki vezette a túraszakosztályt, és volt egy tanárnéni is, mert lányok is voltak velünk, a rendkedvé kellett, hogy legyen velük is egy nevelő, és voltunk olyan 8-10 szerintem. Egyébként én erre már utaltam egyszer-kétszer prédikációba tanúságként, de nem árt, ha külön is megfogalmazok, meg majd a végén megkérdezem, hogy melyik gyerek emlékszik rá, mert ebből megtudom, hogy mennyire figyelnek a prédikációkra. Meg a felnőttekről is megtudom, persze. Akkor jó, örülök neki, szabos, számítottam rád. De a tanúság él, és örök. A lényeg az, hogy már több napja túráztunk a Börzsönybe. A tanárunk nagyon szeretett túrázni, ő ment erről, mi meg utána. És hát volt egy nap, amikor már mindjárt éreztük, hogy egyre rosszabb a helyzet, tehát éreztük, hogy mi nem jó úton vagyunk, már rég láttunk kék jelzést, meg az egész olyan gyanús volt, magyarul eltévedtünk. Már mind tudtuk, én úgy láttam rajta, hogy ő is tudta, csak hát nem akarta még megosztani velünk, hát ha nem lesz pánik, hogyha csak ő tudja. És az a lényeg, hogy egyszer egy ponton őszinte volt, és azt mondta, hogy gyerekek, álljunk meg, nem vagyunk ott, ahol lennünk kéne, és azt mondta, hogy Kemence, Kemenes Gyuri volt az egyik srác, gyere ide, azt mondja, figyelj, itt a tájoló, meg a térkép, tehát az iránytű, meg a térkép, ugye ez kell a túrázáshoz, hogy a térkép, hogy merre mi van, a iránytű, meg hogy merre menjünk. Azt mondta, hogy figyelj, keresd már meg, hogy hol vagyunk. Odaadta, Kemence felment, ide-oda, amoda nézte, hogy mi merre látszik, miért szögeket, meghatározta, hogy hol vagyunk, és visszajött, és elvezetett bennünket ahhoz képest, ahol voltunk, oda, ahol lennünk kellett volna a kék útra. Már boldogok voltunk, megint láttuk a kék jelzést, nem vesztünk el, meg vagyunk. Mentünk tovább, és akkor mondta a tanárunk, hogy Kemence, figyelj, légy, add vissza a térképet, meg az iránytűt. Kemence visszaadta, egy kicsit nyugtalanító érzés volt nekünk. Amit igazolt az idő, mert egy-két óra múlva megint nem láttunk kék jelzést, megint eltévedtünk. Ez aznap háromszor megtörtént, és amikor harmadszor is kivitt bennünket a Kemence a kék útra, és harmadszor kérte vissza a tanárunk az iránytűt tőle meg a térképet, hogy Kemence, add vissza, légy szíves, hát még csak ölt túravezető. Akkor a tanárnő hátulról sziszegte, hogy mi halljuk, de a tanárnő, hogy könyörgök, ne adják vissza neki. Mert aznap már ez a harmadik eset volt, és nem élvezte annyira a bozót járást meg ezeket. És hát látjátok, itt vagyok, tehát nem vesztünk el. Egy kicsit furcsa véget a túrának, azt majd egyszer elmondom. A lényeg az, hogy az volt a tanúsága, és én ezt szeretném veletek megosztani. Olvasom is a Bibliából, bocsánat, csak előre nem kerestem ki, de mindjárt mondom. A 139. Zsoltár utolsó versében találtam meg az ide kapcsolódó üzenetet, isteni tanítást. Tehát a 139. Zsoltár. Bocsánat, a telefonomon már beállítottam, csak az meg most a felvételt végzi, nem akarom ma bajgatni. A 24. vers azt mondja, és még magyar nyelvre is váltunk gyorsan. Egy pillanat. Igen. Dávidnak az imája ez az egész Zsoltár, és a legutolsó gondolata így hangzik, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát, hogy egy úton vezéreljen bennünket az Isten, a King túra egy nagyon szép túra, mindenkinek ajánlom, de ennél van jobb. Ez az örökké valóság útja. És azt kéri Dávid, hogy őt az Isten vezesse végig ezen az úton, mert egyedül nem tud végig menni. Vezérelj engem az örökké valóság útján. Ahhoz, hogy ő vezéreljen, ahhoz neki kell vezetni bennünket. Mi sokszor úgy megyünk az élet útján, gyerekek is, meg felnőttek is, ahogyan a drága tanárom tette, hogy néha eltévedt. Ami megtörténik. Olyankor jön azt, hogy odaadjuk annak, aki tudja. Ugye Dávid azt mondja, hogy te vezérelj engem, mert te tudod azt az utat. Mi lehet a hiba, amit kerülnünk kell? Mi drága tanárunk aznap háromszor megtett, hogy visszakérte kemencétől a tájolót meg a térképet, visszavette. Ha azt akarjuk, hogy az Isten vezéreljen bennünket, az azt jelenti, hogy nem mi döntjük el, hanem ő dönti el, hogy merre megyünk, és mi sose kérjük tőle vissza ezt az iránytűt meg ezt a térképet. Ez szerintem tanulság nagyoknak és kicsinyeknek is. Ki emlékszik rá, hogy én erről már beszéltem prédikációban? Ha, hát akkor jó. Akkor köszönöm szépen.
Jó.
Ezt jegyezzük meg, nagyok és kicsik, hogy az Isten legyen, aki vezérel bennünket, és az azt jelenti, hogy mi utána megyünk. Még egy megjegyzés, főleg a nagyoknak, emlékeztek rá, Jézus életében van egy olyan fejezet, Péter apostolról szól a bukása után, hogy Jézus azt mondta neki, hogy gyere utánam, Péter, és ne előttem, mert akkor a támadások engem érnek, és nem téged, emlékeztek rá. Ez ugyanaz a tanúság, hogy ki megy elő, ő menjen elő. Köszönöm szépen, és akkor visszatérnék tehát az ige hirdetésünk alapigéjéhez, ami Dániel könyve 7. fejezetében találtok meg. A 15. verstől a 18. versig idézem az igét. Dániel 7, 15-től 18-ig. Megrendültem én, Dániel, az én lelkemben ezek miatt, tudnék, ami előtte le van írva, hogy mit látott látomásban, és fejem látásai megháborítottak engem. Oda mentem egyhez az ott állók közül, és bizonyosat kértem tőle mindezek felől, és szólt nekem, és a dolognak értelmét tudatta velem. Ezek a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak a földön. De a magasságos egeknek szentei veszik majd el az országot, és bírják az országot örökké, és örökkön örökké. Ismerős talán azért legtöbbünknek szerintem. Ugye csak a rendkedvére, hogyha elé pillantotok, akkor látjátok, hogy ott van ugye ez a látomás sorozat, a Dániel 2-vel párhuzamos lényegében, tehát van az állókép, ott fémek vannak, itt meg állatok vannak, a tengerből jön fel, ugye jön az oroszlán, aztán a medve, aztán a párduc a szárnyakkal, aztán jön egy olyan, amit nem tud, hogy milyen, mert nem tudja megmondani, hogy az, hogy mire hasonlít, de félelmetes. Emlékeztek rá, ugye ezek vannak itt. Azt mondja, ez így hatott rá, és utána segítséget kért és kapott egy választ. Mert rátérnék az ígére, folytatnám, amit bevezetésként mondtam, hogy egy hete ebédnél egy beszélgetésben megkérdezték tőlem a testvérek, egyiküket jobban ismertem, másikat kevésbé, hogy hát tudok-e valami újat az idők jeleiről. Volt a téma is ez délelőtt, és mondták, hogy abban egy kicsit többet vártak, és utána azt várták, hogy majd én többet mondok ahhoz képest. Hát mondtam, hogy nem nagyon tudok sokat mondani. Én mostanában nem észleltem olyan nagy volumenű változást, amit látni lehet, de maga a kérdés engem elgondolkoztatott azon, és az is, hogy máshol is hallottam már ilyet, hogy régen, mintha többet foglalkoztunk volna ezzel, hogy mi a jó? Tehát mennyi a helyes mérték, hogy az idők jeleivel foglalkozzunk, mi az, ami kevés, mi az, ami sok, mi az, ami elég? Értitek ugye, hogy nekem ez a kérdés fel, és ezen gondolkoztam hétközben, tegnap is így készültem, és ma ezt szeretném veletek megosztani. Lehet, hogy ez egy ilyen közös gondolkodás, de szerintem az nem árt, hogy egy picit ezen közösen gondolkodunk, és remélem épülünk is ezáltal. Ez egy nagyon fontos kérdés. Egy kicsit én úgy érezném ki ezt a kérdést, ne vegyétek rossz néven, és ez soha nem nektek szól, hanem maga az alaphelyzetnek, amiben lehetünk, hogy Mi jelenti a súlypontot a lelki életünkben, és mi lendíti előre alapvetően az életünket? Minek kéne, és mi az, ami megteszi? Két lehetőséget mondok. Ez, tehát az idők jelei, vagy Krisztus. Bocsánat, hogy szembeállítom. Tudom, hogy nem szükségszerűen áll szemben, de én most így fogalmazom meg. Vagy a másik lehetőség, hogy, tehát ugye ez úgy volt, hogy ez vagy Krisztus, a másik lehetőség az, hogy Krisztus és ez. Értitek, amit mondok? És a sorrend is számít. A sorrend is számít. Örülök, hogyha így tudtok velem gondolkozni. Meg tudom úgy is fogalmazni a kérdés, hogy Bibliai legyen a megfogalmazás, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket, vagy az idők jelei szorongatnak minket. Ugye értitek meg, nem haragusztok, hogy ezt így kérdezem. Én szerintem ez egy fontos kérdés, főleg egy olyan népkörében, ahol ugye mi vagyunk, akik számon tartjuk az idők jeleit, más felekezetekhez képest talán mondhatjuk így. Mi vagyunk, akik számon tartjuk Isten törvényét, máshol inkább azt tanítják, hogy már nincs érvényben, ugye most tanultuk. Mi vagyunk, akik szerint az egészség felelősség az Isten szemében. Tehát sok mindenben úgymond egyedül vagyunk, mert megértettük a Bibliából. A kérdés tehát az, hogy melyik motivál az egyéni hitéletemben és a fejlődésben, illetve melyiket próbálom továbbadni az úgynevezett misszió során másoknak. Mi az, ami az elsődleges? Ezek a fajta ismeretek, vagy a Krisztussal szerzett tapasztalatom? Talán nem túlzás azt mondani, én laudíciai veszélynek mondanám, vagy az emberi természet veszélyének, hogy az ismeretet mindig könnyebb megragadni, és könnyebb tovább is adni. Ezzel egyetértetek? Tehát egy tudást. Ugye, mert agyilag felfogom, és jobban el is tudom magyarázni. Bocsánat, csak megint eszemültött, és nehéz ellenállom a kísérdésnek. Egyszer egy kabaréban hallottam ezt a jelenetet, hogy valaki mondta, hogy nem értem, mondta, hogy mit nem ért, mondja, hogy hát a libanoni helyzetet, és mondja, hogy várjon, majd elmagyarázom. És azt mondta, hogy elmagyarázni én is tudom, de nem értem. És én sokszor ezt a veszélyt érzem a teológiában, hogy elmagyarázni tudunk dolgokat, de megérteni és megélni sokkal nehezebb. Erre rögtön eszembe jutott két bibliai példa is, amiről most beszéltem. Az egyik az, hogy emlékeztek rá, hogy hol kell megszületni a messiásnak. Ugye ez kérdés volt, megkérdezték a papokat. Mi volt a válasz? Most kicsit sarkítok, bocsánat. Betlehemben, de ez kit érdekel? Ezt én tettem hozzá, de ez volt a helyzet? Ez volt a helyzet, nem? Tehát megmondták, hogy Betlehembe. Elmentek Betlehembe?
Nem.
Igen, hogyha érdekel, Betlehembe. Vagyis az ismeret megvolt, de valami nem mozdult meg vele együtt. Pont a messiás nem érdekelte őket. De tudták, hogy hol fog megszületni. A másik nekem betegszik ezzel, nem tudom, ez mennyire van meg nektek, én, hogy tegnap készültem a mai alkalomra, úgy belém hasított ez egy régi emlékem, amikor Jézus beszél, Máté 22-ben van ez, amikor beszél a gonosz szőlőművesek példázatát elmondja, emlékeztek?
Igen.
És emlékeztek, hogy van egy pont, amikor azt mondja, hogy a fogukat csikorgatták, ha jól emlékszem, mert tudták, hogy róluk mondja a példázatot, hogy meg fogják ölni, még ezen a héten. Hát nem félelmetes ez a helyzet, hogy ott vagyunk, beszélünk egymással, Jézus egy proféciát mond egy példázatban, nem? Hogy ez a helyzet, mi vagyunk a szereplők, ti és én, és ez fog megtörténni napokon belül. És nem arról van szó, hogy ők nem tudták és tudatlanul cselekedtek. Már ott tudták, hogy igaz, amit mond, és hogy ez be fog következni. Nekem ez hátborzongató. Tehát hiába tudták, ez nem változtatott semmit. Ez a meddő ismeret, nem tudom minek mondjam, mert a lelkiség hiányzik mögüle. Az alapigénk, ezért is választottam ezt az alapigét, bár kísértett egy másik, majd megmondom, melyik lesz az, mert azt is idézem. Az alapigénk szerintem ebben a tekintetben, hogy hova tegyük a súlypontot, sokat segít. Nekem nagyon sokat segített, megmondom őszintén a szolgálatom során, talán erre is utaltam már futólag egyszer korábban. Az alapigénkben Dániel azt mondja, hogy felkavarta az, amit látott. Ugye ezt így mondhatnám egy rövid modern szóval. És feltett egy kérdést, vissza is lapozom, bocsánat, én is itt a vázatba. Azt mondta, megrendültem, megháborítottak, ugye erre mondom, hogy felkavarta, nem volt nyugalma. És feltett egy kérdést olyannak, akitől választ várhatott, hogy ki is emeltem, hogy bizonyosat kérdeztem tőle mindezek felől. Tehát így írja, amit látott, hogy minden érdekelte volna, mit akar ez jelenteni? A válasz így hangzott. Ezek a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak-e földön. De a magasságos egek szentei veszik majd az országot, és bírják az országot örökké és örökkön örökké. Mi a furcsa nektek ebből a válaszban? Nekem az a furcsa egészségede, hogy én szerintem, ha nem olvassuk el Dániel 7-ből ezt a 17. verset, Ha nekünk ezt a kérdést feltették volna, akkor hoztuk volna az ábránkat, mint a Dániel állóképet, csak ugye most az ábránkat, és elmagyaráztuk volna Dánielnek, hogy melyik állat mit jelent, miért és miért csodálatos, hogy ez hogy teljesedik, nem? Én ezt csináltam, ugye, előadásokon, és megmondom őszintén, hogy én szerettem erről beszélni, mai napig különben szeretek erről beszélni, azért, mert, bocsánat, csak visszalapozok a vázlatomban, igen, mert értettem, mert szép volt, nekem is tetszett, gyönyörű, nem, hogy egy profécia elhangzik, és sok idővel később részleteiben hogyan teljesedik. Bizonyíték arra néző, hogy az Isten beszéde igaz, illetve hogy itt Isten áll a Biblia mögött. Ez mind csábít bennünket. Csak tudjátok, mi volt a baj, és én erre jöttem rá, és szerintem ebben igazam van, hogy sokáig én leragadtam a négy királynál, és ezt magyaráztam. Az angyal válasza pedig mit mond? Figyelj, lesz ez a negyedik király, de most bocsánat, most én mondom erre, mint a betlehemiek, hogy kit érdekel. Ugye? A betlehemiek, vagy a papokat a mesiás nem érdekelte, minket pedig ez a négy király, jó, ha tudjuk, hogy van, de azt mondta az angyal, hogy figyelj, Dániel, nem a négy állat a lényeg, amit láttál. Ti érzitek a válaszába ezt, amit idéztem? Mert benne van. Figyelj, a négy király, a négy állat, amit láttál, a négy király, ez lesz a földön, de a lényeg, ami azután lesz. És én azt érzem sokszor a profécia magyarázatainkban is, az enyémben így volt. Tehát én most azt kell, hogy mondjam, hogy én nekem erre rá kell tűnöm. Sok év után, egy pár éve rájöttem, hogy én a lényeget nem domborítottam ki eléggé a proféciákban. Mert ugye ezt részletezi a Biblia, ez a mi világunk. De nekünk nem ebben a világban kell járatosnak lenni, meg szakértőnek lenni. Nekünk az, én az örökké valóságra készülünk. Mi az ítéletre készülünk, ami a küszöbben az örökké valóságnak. Nem az a fontos, hogy ezt jó ki tudjuk fejteni, egyébként ez jó, ne értsétek félre. Ez olyan, mint a törvény szent igaz és jó, én is azt mondom, csak erre, hogy annak, aki ezt nem hallotta, nem ismeri egy embernek a világban, neki erre szüksége van, és ezt el kell, hogy tudjuk mondani. De nem ez az üzenetnek a súlya, a súlypontja, nem ez a lényeg, erre kell figyelnünk. A lényeg az angyal szerint az, ami azután lesz. Mire rendeltettek az idők jelei, és mi a kívánatos hatás? Nem tudom, mit szóltak ezt a kérdést, fel kell tennünk, hogy tényleg mi volt Isten célja az idők jeleiben. Anyunknak megmondhatott volna, mondok példákat, megmondhatta volna a visszajövetelének a dátumát. Megmondhatta volna? Más nem Jézusra gondolom, mert mondta, de az atya megmondhatta volna. Valami szempontja volt, amiért nem mondta. Itt arról beszélgettünk az osztályban a végén, az előbb a szabadiskolában, hogy miért nincs benne a Bibliában kifejezetten leírva az, hogy és a végén lesz ez az egész vasárnap kérdés, és szombat vagy vasárnap. Mert így nincs benne. Ez tényleg nincs benne. Mennyivel könnyebb dolgunk lenne, ha benne lenne, nem? Hát nekem lelkészként sokkal. Mármint a misszió végzésében. Így mindig el kell magyaráznom valamit, és vagy elfogadja, vagy nem. De ez egész történet, mint máshogy néz neki, mert máshogy hatott volna emberekre. De egy dolgot megkockáztatok, hogy Isten tudja, hogy mit csinál, ha úgy döntött, hogy nem, biztos, hogy ez a jobb megoldás. És erre is ez igaz, hogy nincs benne, hogy mikor jön vissza. Szerinte így jobb. Ő jeleket mondott, idők jeleit mondott, de a kérdés az az, hogy mikor alkalmazzuk mi ezt helyesen. Most nemrég volt egy élethelyzet, amiben kerültem az egyik ilyen egyházi levelező listán, ahol a testvérekkel nézett különbségben voltunk, hogy egy adott témában egyetértettünk általában, de amikor alkalmazásra került a sor, akkor kiderült, hogy nem egyformán gondoljuk. És időkjelben mindjárt hiszünk, az a kérdés, hogy mikor kezeljük helyesen, mikor tölti be azt a szerepét az életünkben, amire Isten adta. Itt idézek egy ige helyet, ez az utolsó előtti, a következő már a másik alapige lesz, amit bívottam, csak mondom. Szerintem ne keressétek, hogy az idő nem menjen, de írjátok, hogyha írjátok. Máté 24:33, nyilván a hely sokat elárul. Nem tudom, hogy tudjátok-e fejből, mi van ide leírva. Az van leírva, azt mondta Jézus, azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Erre valók a jelek? Erre. Már itt hagy mondjak nektek valamit, hogy amin elgondolkoztam, hogy kifelé a készülési egyében, meg ez a téma foglalkoztat, hogy a mi idők jelei követésünk általában arról szól, hogy milyen jelnél tartunk, és mi lesz a következő mérföldkő. És mikor éljük el a nyomorúságot, meg a nehéz... Igazad van, hogy ez erről szó? De Jézus itt nem ezt mondja. Azonképpen ti is, amikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, tehát ő a végéről beszél, az ajtó előtt. Az angyal mit mondott? Hát lesz ez a négy király, most bocsánat, hogy így mondom, de a lényeg az a vége. Tehát az idők jeleinek a fókusza mind ugyanott van a végén az egésznek. És most jön az, amit a másik alapig hát jelöltem volt. Tudnék, hogyha közel van az ajtajött, abból mi következik? Abból is következik valami. 2 Péter 3.11 következik. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak. Milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és kegyességben? Nyilván ti döntitek el, hogy miből mi áll össze nektek. Nekem ebből az következik, vagy azért választottam ezeket az igéket, hogy az idők jelei nem önmagukért vannak. Nem az a fontos, hogy oda-vissza járatosak legyünk bennünk. Azt mondja, hogy tudatosítania kell bennünk azt, hogy ő közel van, és ha közel van, nekünk késznek kell lennünk. Az idők jelei, az én meggyőződésem szerint, egy eszköz, egy közvetett hatással kell, hogy bírjon. Tudnék, hogy figyelmeztet bennünket, hogy fogytán az idő, a legvégére figyelünk, és mi nem a következő idők jeleire készülünk, hanem az ítéletre készülünk. Értitek, hogy mire gondolok ezzel? És hogy mire nem? Ezt is elmondtam már szerintem nektek, de soha nem lehet elég ismételni ugye a dolgok, a történelem. Egyszer olvastam egy könyvet, azt hiszem, hogy a spanyol armada pusztulásáról szólt, egy kortörténeti képet is adott, és beszélt ott a Őrségváltás a tengereken, azt hiszem az volt a címe, és arról beszélt, hogy milyen harcokat vívtak a hugenották, a francia hugenották ugye a szabadságukért, és azt írta, hogy egy éjszaka a király seregeit át tudták csempészni a hugenották erőrsén, úgyhogy nem vették észre. Késő eszmélt a tábor, és azt mondja, hogy egy mérföldről, másfél kilométerre lehettek tőlük, és akkor keltek fel. És nekem mindig ez jut eszembe, ez egy fiatalkori élményem, 15-16 évesen olvashattam, hogy minket mindig ez kísért, hogy ha mi tudjuk, hogy valami közel van, akkor lefagyunk, ledermedünk. És őket azt kísértettem, hogy hát ugye, mit csináljunk, hát már itt vannak a nyakunkon ezek, mi meg pizsamába gyakorlatilag, ugye a korabeli ilyen hálóholmiban. És azt olvassuk, hogy a hugenották nem ledermedtek, hanem azt mondták, hogy figyelj, még van másfél kilométer. És felálltak hadrendbe, elég furán festettek, fegyverrel és pizsibe, így álltak fel, és ők győztek. És ők győztek. Tehát nem mindegy, hogy mi mit hoz ki belőled. És nem mindegy, hogy az idők jelei láttán te ledermedsz, ez az egyik veszély, majd a másikról is mindjárt beszélek, vagy a helyén tudod kezelni, és a kívánt hatást váltja ki belőled. Csak közvetett hatása van. Én azt gondolom, az idők jelei egy nagyon értelmes embert elgondolkoztathatnak, megragadhatnak. A Biblia hitelességét megerősíthetik a szemében. Az Isten létéről meg tud győződni, hogy hát teljesedtek a proféciák, tudjátok, Paszkál ezt leírja. De azt gondolom, hogy aki csak erre tér meg, és nem többre, az kb. Olyan veszély lehet, mint amikor valaki az egészségügyenetre tér meg, és nem többre. Nem tudom, találkoztatok-e már ilyennel, hogy sokan beragadnak ebbe a témába. Tehát úgyhogy eddig terjed a látóhatáruk ebben is. Megragadták a jobb kezénél fogva, és hát ott is fogják. Róma 2.4 szerint az Isten jósága az, ami megtérésre indít bennünket. Tehát érdemi megtérés, változás, jellembeli változás, én úgy gondolom csak ennek nyomán lehet, ehhez eszköz lehet a profécia ismeret, és a proféciák beteljesedése, de önmagában ezt a munkát nem végzi el. És ahogy ígértem, a másik veszélyről is röviden szólnék, hogy miben, mondjuk egy kérdésként betevő, hogy miben bízunk. Döntsétek el, én úgy érzem, hogy sokszor, mintha kísértene és megnyugtatna bennünket az, hogy nyomon vagyunk, követjük az eseményeket, képben vagyunk, és ettől biztonságban vagyunk. Ezt értitek, hogy ezzel mire gondolok? Tehát, hogy az, hogy lépést tartunk a dolgok alakulásával, egyfajta biztonsági érzetet kelthet bennünk, hogy minket nem érhet meglepetés. Csak van egy nagy probléma, hogy mi nem ebből fogunk számot adni, hogy tudjuk, hogy az idők jeleiben hol járunk, hanem az életünk erkölcsiségének az alakulásával, ettől még simán lemaradhatunk. Ez kicsit olyan az a kép jutott eszembe tegnap készülésről, hogy már utána, hogy vannak ezek a regatta versenyek Angliában, azt hiszem az Oxford Cambridge, tudjátok, hogy beülnek és ilyen evezőkkel a két egyetem csapata hajója megy. És az hogy az egyik hajó mondjuk látná a másikat, egy szemmel, hogy ott megy el, ott megy el, ott megy, még látjuk, még rendben van, még látjuk. Figyelj, hiába látod, hát neked ott kéne elvezni, hogy tartsd a lépést vele. Tehát valami ilyesmit érzek, hogy követjük mi az idők jeleit szemmel. De nekünk nem szemmel kéne ezt követni, hanem milyeneknek kéne nekünk akkor lennünk szent életben és kegyességben, ha ez már ott jár, ugye az idők jeleit. Nekem az is egy nagy kérdés. Egy másik igehely jutott eszembe, ez a rözve, hogy legyetek készen mindenkor. Mindig eszembe jut József, talán ezt is mondtam már nektek, hogy 13 évig volt Egyiptomban, mielőtt a fáraó udvarába vitték, és 13 éven keresztül, az nagyon hosszú idő, és egyszer eljött az a nap, és senki sem mondta meg neki, hogy mikor lesz az a nap, és készen találta az a nap, mert tudjuk, hogy kész volt. Hogy ha valaki kész van, a lényeg az, hogy készen légy. Ehhez egy segítség az idők jelei. Olyan, mint amit a törvényről beszéltünk egy órával ezelőtt, hogy a törvény segít meglátni a problémát, de nem oldja meg. Az idők jelei segít megmutatni azt, hogy hol jársz az életedben, meg hol jár a világ, de az, hogy tudod, ez még nem a megoldottság, vagy nem a megoldás állapota. Azt gondolom, én így írtam le magamnak ennek a tételét, hogy nem ismeretben kell felnőnünk, hanem lelki készségben. Tehát nem az ismeretet kell újra meg újra növelni, és várni az újabb meg újabb impulzust ezen a téren, hanem lelkileg kell fejlődni. Ide írtam azt is, hogy a missziónak nem az egyedüli útja az idők jelei, hanem Krisztus kéne bemutatnunk. Ez így működött az apostoli korban is. Más kérdés, hogy könnyebb az elméletet átadni, mint mondjuk egy életszentséget bemutatni. Főleg, ha nem rendelkezünk vele. Én szerintem sokszor pótcselekvés nekünk az idők jelei, megmondom nektek őszintén. Ezért. Mert valami, ami hat, ami ott van, ami ütőképes, és ezt könnyebb elmondani, ugye? Te is csodálkozol, engem is csodálatba ejtett. De azt mondani, hogy aki látott engem, látta az atyát, ugye ezt Jézus mondta, én tudom, de Pál apostol is azt mondta, hogy legyetek az én követőim, amiképpen is a Krisztusé. Melyikünk merné ezt bátran kimondani? Holnap nyílt napot akarunk? Ki mernénk-e írni? Már nem bántásotokra mondom, én elsőként kritizálom magamat ebben a tekintetben. Nem könnyű. Nem könnyű azért sem, ideértem én ezt is magamnak, hogy mitől nehéz a helyzetünk. Olyanról kellene beszélnünk az embereknek, főleg az idők jelei kapcsán, ami senkit nem érdekel, tisztelet a kivételnek. Nem igaz? A legtöbb embert ez a téma nem foglalkoztatja. Eleve nincs rá ideje. Nem tartozik az érdeklődési körében. Vannak fontosabb dolgok a számára. Az egy kivétel, aki ez. Van ilyen, de kevesen vannak, akiket foglalkoztat. Ezzel összefügg a másik, de én külön megfogalmaznám, hogy azért is nehéz, mert olyanról kell beszélnünk, ami még nem látható. Mióta hallgatjuk azt, most ugye a zsinórban a harmadik ciklusát kezdte, ugye Magyarországon a konzervatív kormányzat? Igen. Igen. Vannak olyan körök, ti is tudjátok, akik már 8 éve azt mondják, hogy ez a vallásszabadságnak annyi, meg tudom is én, de hát azért egész jól itt vagyunk. Nem zavar senki. Értitek, hogy mire gondolok? Hogy az emberek nem érzik azt, hogy itt bármi gond lenne, és olyan értelemben okkal, mert nincs jele. Semmi jele. Most Magyarországon se, keresztény országokban legalábbis, amennyire tudom, még nincsen. Most az teljesen más dolog, hogy mi van mondjuk iszlám országokban és máshol. Mivel nem látható, az embereket nem foglalkoztatja. Mivel nem foglalkoztatja őket, nem kíváncsiak a válaszunkra, nem? Tehát egy olyan kérdésre kell válaszolj, ami a legtöbb embernek nem kérdés, nem foglalkoztatja őket. Nagyon nehéz úgy beszélni valamiről, hogy mi fontosnak tartjuk, és akinek el akarjuk mondani, nem tartja fontosnak. Nem? Ez a kihívásunk. Az egy külön kihívás, erről volt szó egy héttel ezelőtt is, egy kollégám beszélt erről, hogy mi értelmezzük ezeket a proféciákat, és az arról beszélt a kollégám, hogy azért óvatosnak kell lennünk, hogy olyan biztos dolgokat nem mindig tudunk mondani, mert arról, hogy a részleteiben hogyan fog teljesedni, azt nem tudjuk. És ha te mondasz egy biztosat, és nem úgy lesz, akkor meginog a bizalma az illetőnek, még te neked is esetleg meginog, mert nem úgy lett, hogy gondoltad. Nem az a kérdés, hogy a szereplők azok lesznek-e, akik, de hogy ez hogy megy végbe majd egész pontosan, ezzel óvatosnak kell lennünk. Emlékeztek a tanítványok, hogy meglepődtek, hogy Jézus meghalt, az emmausziak, hogy keseregtek neki, és le volt írva, csak ők máshogy értették. És ez egy fontos pontra érkeztünk el, hogy tény az is, hogy nem könnyű fenntartani a várakozásban az éberségünket, ahogy szombat délelőtt sem. Én azt figyeltem meg, hogy kicsit, mintha az idők jeleitől várnánk, hogy ezek olyan, mint az őrt éberen tartanak bennünket, hogy most nem? Tehát ez egy ilyen dolog. De ez megcsalhat. Nézzétek meg, Dánielre hogyan hatott? Teljesen felkavarta. De hogyha sokat szor olvasod, ha sokat szor látod beteljesedni, már nem ugyanazzal az erővel hat rá. Tehát nem biztos, hogy erre kell nekünk berendezkedni. Ezen a ponton hadd említsem meg, hogy vannak olyan irányzatok, személyek is, akik ezt képviselik, gyakorolják, hogy mindig arról beszélnek, hogy na ez lesz az az egyházfő, ez lesz az az elnök, értitek, hogy mire gondolok, és ezzel próbálnak valami határozottat mondani, de ez nagyon veszélyes. Ez kinek jó? Mi van, hogyha nem teljesedik, már x-szer nem teljesedett különben, amit mondtak, a kívülállóban rombolja a bizalmat, hogy akkor ez nem egy hiteles dolog. Akik pedig komolyan veszik, azok pedig elfáradnak a várakozásban. És nem helyes fenntartani ezt a feszültséget folyamatosan. Itt is hadd mondjam el, hogy van egy híres csata a történelemben, a Nagy Sándor Gaugamelánál megverte a perzsákat, de kegyetlenül. És a csata előtt az történt, hogy éjszaka a perzsák végőrségbe álltak, hogyha támadnak a görögök, ők készen vannak. Nagy Sándor meg kiadta a parancsot, hogy mindenki egyen meg aludjon. És akkor reggel egy olyan csata kezdődött el, hogy igaz, hogy kevesebben voltak a görögök, de ők ettek meg aludtak. A perzsák meg sokan voltak, de éhesek voltak, meg álmosak voltak. Elmondanám, hogy a görögök nyertek, de nem kicsit, nagyon. Nem csak ezért, de azért ez egy faktor. Ez mindenképpen egy faktor. Tehát a nem biztos, hogy ez az állandó feszült várakozás, ez hasznos és célra vezet. Én most a kórosról beszélek természetesen, tehát nem arról, amiről a Biblia is beszél. Az, amikor azt mondják, hogy és mi a következő időkjele, és azt várják, egy kicsit engem arra emlékeztet, bocsássatok meg a hasonlatért, hogy mutass csodát és hiszünk. Nem, a következő impulzust várom. Igaz, hogy már láttam csodát, már van oka a bizalmamnak, de várom a következőt. Azon gondolkoztam, a Laodicea levélre gondolva, hogy a laodiceai gyülekezet az alszik, azt is tudjátok gyakorlatilag, tehát átjött értelemben. De nem ismeret hiányában alszik, mert ismeretben gazdag. Minek a hiányában alszik? Krisztus hiányában alszik. Krisztus az ajtónk kívül van. Én azt gondolom, hogy a mi éberségünket elsősorban nem a világ eseményeiből kellene táplálkoznia, hanem a Krisztussal való közösségből. A Krisztussal való közösség az egy napi közösség. Lehet, kell, hogy legyen, akkor jó, hogyha így van. Ehhez képest a világ eseményei, és ez egy fontos dolog, erről beszélgettem múlt héten ezekkel a testvérekkel is, hogy hát a történelem azért nem szállítja minden nap a nagy változásokat. Nem ez a természete. Eleve a háttérben mennek dolgok, alkuk, ezt mindjárt tudjuk, kevés jut felszínre, meg minden napra nem jut belőle. Szerencsére különben jó, hogy nem jut minden napra belőle. Aki ezt várja, és aki ezt kiszolgálja adott esetben mindig új tippekkel, hogy most ez lesz, az lesz, amaz lesz, az nem vezet jóra. Nem tudom, tudjátok, egyszer a Vekerdi Tamás mondta azt, hogy hogy azt mondta, hogy nincs jó tévéműsor. Azt mondta, hogy nem azért, de tűnik, nem van rossz, ami nagyon rossz, mert a tartalma is rossz. Azt mondta, de ami tartalmilag nem rossz, az se jó. És elmondta, hogy miért. Olyan cselekmény van a tévében, egy film, mondjuk egy ártatlan film, gyerekekről beszélünk főleg, de felnőttek is, hogy van egy sűrű cselekménye, perek. Gyorsabban követik egymást az események, mint az életben. Az életnek van egy folyása, lassú, megszokod. Ehhez képest a filmek nyilván felgyorsítva egy-két órában valamit bemutatnak, és két külön világ határán táncolsz. Az egyiknek ez a sebessége, a másiknak az, és nem tesz jót a személyiségednek, hogyha oda-vissza váltogatod. De érdekes, amit mondnám. De most ez jutott eszembe erről, hogy aki minden napra vár valami, vagy nem minden nap, szóval gyakran fejleményt, és ettől függ a hite, vagy lankad, az gond. Ami mindennapos lehet az életünkben, az Krisztusnak a megtapasztalása, és ez bennünket éberen tud tartani, és készen tud tartani. És ez a legjobb felkészülés arra, amiről az idők jelei szólnak. És ugye a végéhez közeledve láttam egy kicsit, hogy figyeltek is lankad, de talán tudtátok követni. Mindentől függetlenül, tehát nem csak a témánk összefüggésében tartom ezt igaznak és fontosnak, az a döntő kérdés a személyes hitéletünk, és az üzenet képviselete szempontjából is, hogy a világ szeretete van meg bennünk, és ezt látják az emberek, vagy szemmel láthatóan az ellenkezőjét. De ebben igazabban nem. A világ szeretetén most nem azt értem, hogy kocsmázni járunk, vagy diszkózni, hanem hogy mennyiben látják rajtunk az emberek, hogy mi mások vagyunk. Nem tüntetünk vele, de hát abból következően, hogy Krisztus követjük. Mennyiben látják rajtunk az emberek, mondjuk maradva a témánknál, hogy mi arra készülünk, hogy itt hamarosan mindenek robogva elmúlnak. Én tudok egy nagyon jó példát a Bibliában, egy referenciát, konkrétan Noénak hívták. Azért az milyen lehetett, mikor valaki bárkát épített egy olyan világba, ahol esőt még nem láttak. Nagyot. Olyan nagyot, hogy ráment mindene. Tehát ez vagy-vagy volt. Nem úgy volt, hogy bebiztosította magát. Egyszer hallottam egy bácsiról, megismerte az üzenetet, és elmondta, hogy hát biztos, hogy szombatot is, meg vasárnapot is ünnepel, abból baj nem lehet. Tehát valamelyik bejárat csak nyitva lesz. Ugye? Tehát vannak ezek a bebiztosítós emberek. Na most ez a Noé helyzete, ez nem ilyen volt. Vagy mindenét beleépíti, mert az Isten mondta meg ugye a paramétereket, tehát a mérnöki részt. Ahhoz, hogy meg tudja csinálni neki az egész vagyonát, vele kellett építeni. Tudom, hogy kinevették sokan, de azért azon a napon nem nevettek. Akkor senki nem nevetett. Addig igen. De mindenki látta rajta, hogy amit mond, az komolyan veszi. Konzekvens volt. Volt egy üzenete, és volt, amit láttak hozzá. És ez így maradt párhuzamosan. És én azt gondolom, kedves gyülekezet, hogy az emberek szemében ennek, ha ezt látják nálunk, a magunk szintjén módján körülmények között, biztos, hogy nagyobb nyoma van, nyomatéka van, hitele van, mint hogyha jól el tudunk mondani egy négy királyos proféciát. Még egyszer mondom, nem ellene beszélek, ti is tudjátok, én szeretem ezeket, és szívesen beszélek róla. Csak az a baj, hogy ez válik súlyponttá. Abban, ahogy elmondjuk, meg abban, ahogy megéljük. A súlypont ott van, amit az angyal mondott. Lesz ez a négy király, figyelj, de hagyjuk is őket. Az örökkévalóság szempontjából ez egy intermezzo. Még akkor is, hogyha 2500 év durván, amit lefed. Azt mondja, a lényeg az, és akkor visszatérek az alapigénkhez, és ezzel fejezem be, akkor szó szerint idézem a tisztesség kedvéért. Ezek a nagy állatok, amik négyen voltak, négy király, akik támadnak a földön. Ennyi. De, és most ne ezekre, érdekes, mert Dániel ugye, hát ez is kérdezte, tényleg az ítéletből is látott jeleneteket. Azt mondja, de, erre figyelj Dániel, a magasságos egek szentei veszik majd el az országot, és bírják az országot örökké és örökké. Kedves testvérek, az idők elejé a szentségre mutatnak előre. Nem önmagukra, nem egymásra, nem a világ eseményeire. Ha mi így értjük őket, ha csak a menetrendet nézzük, az nem ez volt Isten célja vele. Milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, ahhoz, hogy rátok is igaz legyen, ránk is igaz legyen, hogy végül a magasságos egek szentjei veszik majd el az országot. Az Isten segítsen bennünket, hogy ezt a célt lássuk, hogy az időkjelét kövessük, de hogy úgy, ahogyan kell, ahogyan ő a szánta, amire való az életünkben, és ennek az áldásait ne csak mi vegyük el a saját személyes hitéletünkben, hanem ennek az áldásai megjelenjenek a mi missziónkban, a mi másokért való fáradozásainkban is. Amen.